Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük ünnepi istentiszteletünk kezdetén az 521. énekünket, így kezdődik e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében, örvendjünk keresztjének, szívünk teljességében, szívünk teljességében, illik szánkba vígének. A feltámadott Jézus nekünk zálogot adott, hogy bár a föld gyomrába tétetünk, megújul valójába életünk. E hittel midőn ünnepelünk, te légy Jézus velünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 412. énekünk második versével, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légye földön.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az Úr Jézus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Ezt mondja az Úr Jézus. Amen. Kedves testvérek, a húsvéti történetből ezt a részt halljuk leggyakrabban istentiszteleteken, éppen a keresztelés miatt, amikor azt olvasom föl, hogy mikor meglátták a tanítványok, a 11 tanítványa feltámadott, halálból feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, és némelyek kételkedtek. A leborulás az egy általános vallásos hódolati szokás volt akkoriban az ókorban, mint ahogy ma is vannak ilyen általános vallásos szokások, lehet, hogy a keresztség is ezek közé tartozik. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nekünk ezen keresztül, hogy nem a külső dolog számít, mert ő belelát az ember szívébe. Ugye ez egy külső dolog volt, hogy leborultak előtte, a halálból feltámadt Jézus előtt, de belelátott a szívükbe, hogy némelyek kételkedtek. Mit kell erről tudni? Ez egy nagyon fontos mozzanat. A leborulás sok mindent jelenthet, ahogy mondtam, egy általános vallásos szokás volt. A tanítványok egész biztos azért borultak le Jézus előtt, mert felismerték, hogy az ő szeretetében, az ő gondoskodásában megjelent az Isten közöttünk. Ezért borultak le Jézus előtt, hogy benne a Jézus halálig menő, áldozathozó szeretetében jelent meg az Isten. Na hát ezt keresi mindenféle szertartás mögött a mindenható Isten bennünk, hogy tudjuk ezt. Hogy az Isten a Jézus Krisztus áldozatos szeretetében, ahogy értünk adta az életét a kereszten, ő benne jelent meg közöttünk az Isten. És ezt az Istent kell imádnunk a szívünkbe. Mert jelenthet a leborulás mást is. Nyilván voltak olyanok, pogányok, akik babonával borultak le valakik előtt, hiszékenyek voltak túlságosan, és Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne. Még a gazdag ifjúnak is azt mondta, hogy aki leborult előtte, azt mondta, miért mondasz engem jónak, mikor jó mesternek szólította? Egy a jó az Isten. És ebben az is benne volt, nem kell hajlongani előttem, az Isten előtt hajlongunk. Felismerted-e bennem az Istent? Ez a kérdés az én csodálatos jelenlétemben, szeretetemben. És akik hajlongtak még az Úr Jézus előtt, azok a tisztátalan lelkek voltak. És ezt visszautasította az Úr Jézus. Az egy nagyon rossz dolog, hogyha olyan kétely van bennünk, hogy mi nem gondoljuk, hogy az Úr Jézus, aki az értünk adta az életét, és ez a szeretet, ez az Isten. És így van velünk az Isten, így lehet megbízni benne teljesen. Én az Istent, mint egy hatalmat ismerem, amelyik diktál nekem szertartásokat, és azt megteszem, de közben a szívembe. Nem a Jézus Krisztusban megjelent Isten, és az ő szeretete van. Na ez a tisztátalan lélek, ez a sátáni lélek, ő ne hajlongjon Jézus előtt, ezt meg is tiltotta neki. De mi azért teszünk bármi vallásosat, mert Jézusban felismertük, hogy benne jelent meg az isteni szeretet. Ő mindenkit szeret, mindenkiért adta az életét. Ő előtte egyformák vagyunk, ha ő benne hiszünk. Hát ezzel az indulattal legyünk mindnyájan, a kételkedés az meg volt engedve. Ezeknek a tanítványoknak is. Ebben az életben sok mindennel szembesülünk, sok minden nehézzé teszi a gondolkodásunkat, hogy az Isten szeretetét lássuk minden dologba. Igen, ez meg van engedve. De lehajol hozzánk Jézus, és segít minket, hogy ezen túljussunk. Hát így legyen, mindnyájunkkal napról napra. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban egészen közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy úgy bízhatjuk mindannyian rád magunkat, mint a kisgyermekek, mert te biztonsággal szeretsz minket, és előtted semmi más nem számít, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, csak hogy őszintén boruljunk le eléd. Köszönjük, hogy most így állhat előtted a keresztelős család és a megkeresztelendő gyermek. Köszönjük, hogy így segítesz, hogy a hétköznapokban is a te utadon tudjunk járni, és így tanítsuk a ránk bízottakat. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves testvéreim, hogy tegyetek vallást hitetekről, helyünkről fölkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Kinec keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert ne látok. Neveden szólította téged ennyit.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára a 842. énekünk harmadik versével, gyermekeket te adtál minékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg, kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják.
Most megkérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padban a többiekkel, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a kedves gyülekezeti testvéreknek, hogy szombatra kirándulást szervezünk Solymárra a Jegenye völgybe. 9 órakor indulunk innen a parókiától. Aki szívesen velünk tart, azt szeretettel várjuk. Gyülekezeti újságunk húsvéti számát keressük a bejáratnál, aki még nem vitt tegnap esetleg, annak még nyomtattunk, olvassuk el. Iratterjesztése van a gyülekezetünknek, ahol hasznos olvasnivalókat találunk, még van az idei bibliaolvasó kalauzból is, úgyhogy azt is meg lehet venni, és akkor minden nap lehet egy picit olvasni a Bibliából. Ma is hirdetem, hogy lezajlott a presbiter időközi választás, és letelt a fellebbezési idő is, így új presbitereink vannak, Dusa Marian Dóra és Gabóci Dániel személyében, illetve újra vannak pótpresbitereink, Birtalan Vanda és Lévai Boldizsár személyében. Isten áldja meg életüket és szolgálatukat és egész gyülekezetünket. Gyülekezeti táborainkra várjuk a jelentkezéseket és előlegeket. Nyáron van a balatonszárszói táborunk, ősszel az őszi szünetben a mátraházi táborunk, és van egy gyermektáborunk is júliusban. Ezekre fogadjuk a jelentkezéseket és az előlegeket. Most hallgassuk meg Kis Benedek orgonaművész kántorunk játékát szeretettel.
énekünk 513. Perfirat álló célnak.
Felvirrott áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk, ma győz a Krisztus, és ha én rab lesz sok ellenségem mind, halleluja. Az ősi kígyót bűnt halált, kint poklot szenvedés jaját, legyőzte Jézus mesterünk, ki most feltámadott nekünk. Halleluja! Az élet győz a mort halál, a prédát visszaadta már, nagy úrságának vége lett, Krisztushoz ott új életet, halleluja. A nap, ha hölcs minden mi él, ma bút örömmel felcserél, mert a világnak zsarnoka nem kelhet többé fel soha. Halleluja! Mi is éljünk végadva hát, daloljunk szép halleluját, hadd zengje Krisztus énekünk, ki most sírból feltámadt nekünk, halleluja.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangélium a 24. fejezetéből, az Emmausi tanítványok történetét.
Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyek útközben egymással váltatok. Erre ők szomorú ábrázattal megálltak, és egyikük, akiknek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt. Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédekben hatalmas Isten és az egész nép előtt, és ahogyan adták át a főpapok a főembereinek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de hát már a harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhányan közülük való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, mint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, ó balgák, és reszívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami felőle megíratott az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és adta nekik, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük.
Isten áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk ezen az ünnepen sem, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, a szép ünnepet, amit készítettél nekünk. Látod, hogy mi tudunk csüggettek és szomorúak, fáradtak lenni, hasonlóan ezekhez a tanítványokhoz, ilyen szép ünnepen is. De köszönjük, hogy te találkozót készítesz nekünk önmagaddal. Köszönjük, hogy nekünk is megteríted az asztalt, hozzánk is letelepedsz, a mi szemünket is fölnyitod. Köszönjük, hogy nekünk is elmagyarázod, hogy mi történt és miért, és hogy mennyire szeret minket az Atya. Kérünk téged, tedd ezt szent lelked által ma is. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre az 501. énekünkkel, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk ígéjét Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, az Emmausi tanítványok történetének a végét. Ekkor a tanítványok így szóltak egymáshoz. Hát nem gerjedezett-e a szívünk, amikor beszélt velünk az úton és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et, és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek. Kedves gyülekezet! Az emmausi tanítványok történetében nagyon különleges dolog történik. Két tanítvány megy az úton, nagyjából 11 kilométernyi úton, ami Jeruzsálemből egészen Emmausig vezet, és mondhatnánk azt, hogy semmi lényeges nem történik, mert csak beszélgetnek, utána még egy emberrel beszélgetnek, utána vacsoráznak és visszafordulnak. Mondhatnánk ezt, de sokkal lényegesebb, sokkal fontosabb dolog történt bennük, ahogyan haladtak ezen az úton. Húsvétnak a délutánján szomorúan mentek ezen a úton, a szívükben egy nagy terhet cipeltek, hiszen Jézus Krisztust, akiről eddig tudtak, akiben eddig bíztak, akitől várták az ők életük és a népüknek a felszabadulását, ő már nem volt többé. Meghalt, lehet, hogy látták is, lehet, hogy hallották a hírét. Erről tanakodtak magukban. Mit tudunk ezekről a tanítványokról? Az első fontos dolog az, hogy valami közük volt Emmaushoz, nagy valószínűleg valamelyikőjük ott lakott. A régi életüket oda lehet visszavezetni, még amíg nem találkoztak Jézussal. Ezért is igyekeznek oda vissza. Nincsen többé a Jézus ügy, mondhatjuk így is, ezért hazatérnek a régi életükbe. Egyiküket Kleofásnak hívják, ezt is tudjuk. Valamint azt is, hogy nem a 11 tanítvány közül valóak voltak, inkább a 70 vagy 72, ugye erről megoszlanak a vélemények, azok abban a nagyobb tanítványi körbe tartozhattak. Ezzel is szokták talán magyarázni azt, hogy annyira nem ismerhették fel Jézus, mert nem voltak olyan bensőséges kapcsolatban, mint a 11 tanítványal a belső körrel. És ami a legfontosabb, ezektől is fontosabb, ami rajtuk látszott, ez a csalódottság, a reménytelenség a szívükben, ez is őket jellemezte. Így haladtak ezen az úton. Úgy gondolták, úgy érezték, hogy ugye tudták, hogy Jézus a kereszten van, aki milyen volt eddig, mindenkivel csak jót tett, segített azokon, akiket mások lenéztek és elkerültek, isteni hatalommal járt itt a földön közöttünk, személyi válogatás nélkül tekintett minden egyes emberre, és ő tudott volna segíteni Izrael népének az elesett, ugye a Római Birodalom által elnyomott állapotán. Mindezek a remények szertefoszlottak. Így haladunk valahogyan mi is az életünk útján, ahogy ezek a tanítványok. És ez az ige szakasz igazából, ha jól megfigyeljük, ami ezen a rövidke úton történik a tanítványokkal, az Istennel való, Jézussal való kapcsolatunkat mutatja. Az ember és Jézus kapcsolata egy kicsit olyan, mint egy ilyen hullámzó vonal, egyszer fent, egyszer lent. Lehet úgy is kicsit csúnyán mondani, hogy vannak különböző szintjei, és nem is állandóak ezek a szintek, mindig változnak. Ugye azért változnak, mert az embert különböző tényezők érik, negatívak és pozitívak egyaránt, és ezeknek a hatására változik ez a kapcsolat. Isten oldala, Jézus oldala mindig egyoldalú, mindig szeret bennünket, mindig várna bennünket. Az ember ilyen, hogy egyszer fent, egyszer lent van ebben a kapcsolatban. Így nézzük meg most, tanítványok példájával, hogy milyen is az Istennel való kapcsolat itt látható szintjei, itt látható emelkedői vagy lejtői. Az első az, amikor Jézus csak beszédtéma. Az útjuk elején Jézusról beszélnek. Róla beszélnek, ami történt vele, visszaemlékeznek azokra a dolgokra, amiket vártak tőle, vagy amiket láttak tőle, amiket tett, a csodákat. Felelevenítették azokat az eseményeket is, ugye, amik akkor Jeruzsálemben történtek, az elfogásáról, kereszthaláláról, ezekről beszélgettek. Jézusról, aki már nem volt közöttük, legalábbis ők úgy érezték. Úgy érezték, hogy ez az egész már csak a múlt, már csak a történelem, volt egy nagy, jó, pozitív tanítójuk, aki többé nincs velük. Milyen sokszor, és sokaknak csak beszéd téma Jézus. Milyen sokat beszélünk arról, hogy miket tett, hogyan is viselkedett ember csoportokkal, azokkal, akiket, amit ugye említettem, akiket lenéztek, elkerültek. Milyen sokszor mondjuk, hogy ő milyen jó példa, tudjuk azokat az ígéreteket is, amiket nekünk mondott, amiket meghagyott nekünk, azt is, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, tudjuk a boldog mondásokat is, rengeteg mindent fel tudunk tőle idézni. De olyan sokszor ezek a felidézett dolgok nem válnak életté a hétköznapjainkban. Olyan sokszor csak így emlegetni tudjuk ezeket, meg esetleg nem tudom másnak megjegyezni, de amikor mi kerülünk olyan helyzetbe, amikor mi kerülünk le ugye ebben a szintben, amikor mi vagyunk lent a Jézussal való kapcsolatunkban, akkor már nem jelentenek nekünk ezek semmit. Nem tudnak erősítést, reménységet adni a számunkra. Ez az a szint, amikor valóban csak beszélni tudunk az igéről, Jézusról, de van, hogy mi magunk sem hisszük el. És ebbe sajnos vissza is lehet esni, úgymond erre a szintre, mert ha a keresztény embernek, Krisztus követő embernek az élete jó, akkor ebben a kapcsolatban is erősebben tud maradni, legalábbis ő úgy érzi, de hívő emberként is történhet velünk váratlan tragédia, vagy éppen tartósan kell elhordozni valamilyen terhet, akár fizikai, akár lelki terhet. És keresztény emberként ugyanúgy van, hogy a dédelgetett reményeink is szerte foszlanak. Rengeteg ilyen dolog történhet, amikor az ember hiába érzi magát Jézussal való kapcsolatában fent, hirtelen leeshet ide, hogy Jézus szavai csak beszédtémává válnak, és ugyan tudjuk, hogy mit ígér, tudjuk, hogy mit mondott, de mégsem tudjuk azt életté változtatni. Ott van a szavainkban, ott van a gondolatunkban, de az életünkön kívül marad. Ma is könnyű csak beszélni Jézusról, úgy, mint mondjuk egy vallási kérdésről, könnyű teológiai vitákat folytatni Jézusról, de addig, amíg mi nem találkozunk vele személyesen, amíg nem éljük át ezt a szívünkben, addig nem válik személyes valósággá. De ez a szint is jó, ez sem negatív, ez is egy teljesen jó dolog, Jézussal is az ő beszédeivel, az ő életével foglalkozni, mert már azáltal is a Szentlélek elindít bennünk egy folyamatot. Elkezdtünk rajta gondolkozni, az formálja a mi gondolkodásunkat, példát veszünk róla, látjuk, hogy ő hogyan élt, látjuk, hogy ő hogyan viselte az a keresztet, a nehézségeit, amik őt érték, és ezek nekünk is erőt adhatnak, és ezek elindíthatnak bennünket is azon az úton, hogy ráismerjünk, hogy ő igazából mindig is mellettünk haladt. Második szint, a második ilyen lépcsőfok, amely megmutatkozik a történetben, az, hogy Jézust később ezek a tanítványok, ahogy haladnak az úton, megismerik úgy, mint utitársat. Melléjük szegődik valaki, de nem ismernek rá, hogy kicsoda, de ott megy velük, ott van velük. Egyszer megpróbáltam lerajzolni az Emmausi tanítványok történetét, ahogy haladnak az úton, ugye mennek Emmausbe Jeruzsálemből, a lemenő nap irányába mennek, és ez valamilyen szinten ugye a lelki állapotukat is tükrözheti. Ugye, ahogy lemegy a nap, eltűnik a reménység, és ezt a rajzot fekete-fehérbe csináltam meg, és hogy ez is emlékeztetett engem is arra, hogy valóban milyen rossz lehetett nekik, milyen nehéz lehetett nekik, mert még ugye nem vált életté a feltámadott Jézussal való találkozásuk, és addig nehéz volt a terhüket egyedül hordozni. És utána néztem, hogy a festőművészetben a lemenő nap az azt is jelenti, hogy oda minden remény, de azt is jelenti, hogy van remény, ez egy ilyen érdekes kettősség. És valahogy ők is ezt tapasztalták meg, hogy oda minden remény, de Jézus melléjük szegődik, és akkor megértik, hogy van remény. És az az érdekes, hogy van egy ilyen profécia Jézusról, hogy meglátokat bennünket a felkelő nap, a felkelő fény a magasságból. Tehát hiába mentek a lemenő nap irányába, a tanítványok melléjük szegődött a felkelő nap, a reménység. Csak erre így fokozatosan jöttek rá. Beszélgetésük során eljutottak arra a döntése, hogy szeretik ezt a valakit. Hogy jó, hogy velük halad ezen az úton. Őszintén elmondhatták neki azt, ami fájt nekik, azt, ami zavarta őket, azt, ami a nehézség volt éppen. Nem ismerték fel őt még, de jó volt őt hallgatni. Jó volt hallgatni a vigasztaló és bátorító szavát, amiben erő volt. Ugye úgy is emlékeznek vissza, hogy hát nem hevült a szívünk, amikor vele beszéltünk. Nagyon jó érzés töltötte el őket. Eljutnak arra a döntésre, hogy nem tudjuk, hogy ki ez, de itt van velünk, és nekünk jó, amikor velünk van. Ugye maradj velünk, mondják is neki, marasztalják őt. Így találkozhatunk mi is Jézussal, mint utitárssal az életünk során, és teljesen hétköznapi dolgokra kell gondolnunk. Azt hisszük, hogy így különleges módon nem szólít meg bennünket, de mégis ott van a hétköznapjainkban. Megszólít bennünket az ige szavában. A kérdéseinkre valamilyen módon választ ad. Már nem csak Jézusról beszélünk, hanem már Jézus beszél velünk. Ugye azt látjuk ebben is. Lehet, hogy igeolvasás közben üzen nekünk. Lehet, hogy az ima csendjében. Az is lehet, hogy egy teljesen hétköznapi találkozás, egy beszélgetés alkalmával ott van velünk. Szeretné a tudtunkra adni, hogy itt vagyok, szükséged van rám, segíteni szeretnék neked. Nem biztos, hogy felismerjük, hogy ő az, de ott van. Jézus ugye melléjük szegődött még ekkor is. Ekkor sem fette fel magát, de ott volt mellettük. És velünk is, velünk van a csalódásainkban, a bizonytalanságainkban, a veszteségeinkben. Ott van és mellettünk halad. Nem mindig érezzük a jelenlétét, de velünk van, és kérdez, és szeretne bennünket meghallgatni, és kísér bennünket. És ugye ezért is mondom, hogy ilyen különleges dologra nem kell gondolni, hogy nem tudom, az álmunkban megjelenik, hanem lehet, hogy egy teljesen baráti, átlagos beszélgetés által lép oda mellénk. Erről az észrevétlen jelenlétről szól Túrmezei Erzsébetnek a Lábnyomok című kis története, amit most felolvasok. Álmomban mesteremmel a tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom, a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt, én velem. De ahogyan az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom pedig mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál engem a legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett, gyermekem, soha nem hagytalak el téged azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Ez az a szint, testvéreim, amikor Jézus velünk van, és mi lehet, hogy pont ezek a próbák és nehézségek miatt nem ismerjük fel őt. Ezt is nagyon jól példázza az emmausi tanítványoknak a története, hiszen az emberi sorsunk, az amik történnek velünk, azok sokszor pont ilyen falként állnak Jézus és közénk, nem látjuk, hogy ott van és szeretne segíteni nekünk. A következő szintünk a Jézussal való kapcsolatban, ami talán az egyik legjobb, az, amikor már megismerjük őt, mint feltámadt urat. Már nem csak beszédtéma a hétköznapjainkban, amit mosolyogva elő tudunk adni bárkinek, utána meg akkor már nem úgy élünk. Már nem csak utitárs, aki mellénk szegődik még akkor is, amikor nem érzékeljük, hanem valóságos, személyes, feltámadott Úr az életünkben. És ezt a felismerést, ezt átélték az emmausi tanítványok is, ez egy újabb tapasztalat volt a hitükben, amit átéltek. Jézust a kenyér megtöréséről ismerték meg, ez nagyon érdekes, mert ugye betérnek a házba, és ott a akkori szokás szerint a ház ura volt az, aki megtörte a kenyeret, és szétosztotta. Így Jézus átveszi az irányítást, amint betér a házukba. Átvette az irányítást, és ezáltal a kenyér megtöréséről megismerték őt. Megismerték őt, hogy ott van húsvér, Jézus Krisztus ott van velük, aki feltámadt a halálból. Nagyon szép kép ez, hogy betér a házukba, betér az életükbe, ők befogadják őt a szívükbe, átadják neki az irányítást, a főhelyet, ő lesz a ház ura, és akkor onnantól már a személyes uruknak is megismerik. És ez a felismerés azért gazdagítja őket valóban, mert hogyha, ugye tudták eddig, hogy Jézus meghalt, de most itt van, akkor miért szomorúak? Akkor nem kell szomorúnak lenniük, akkor nem kell csüggedniük, nem kell aggódniuk, nem kell félniük, mert ott van velük. Feltámadta, hogyan megmondta. Ugye az írásokat is elmagyarázta nekik, és azáltal is felnyílt a szemük, a szívük. És ennek a felismerésnek a fényétől szinte ragyogtak, és egyből nem is akartak már pihenni, menni is akartak vissza. Ismerjük-e mi is így Jézust, az életünk urának? Elismerjük őt-e a személyesen az életünk megmentőjének? Ismerjük-e olyannak, aki minden hatalom menjen és földön, ugye, ahogyan ő is mondta, hallhattuk a keresztelés előtt? Ugye, hogyha minden hatalom az övé, akkor a mi problémáink szinte semmik ahhoz képest, és azok felett is Úr. Ismerjük-e olyannak, aki tud és akar nekünk segíteni, és bízunk-e benne? Még akkor is, hogyha jelen való pillanatunkban nem ezt érezzük, vagy nem ezt éljük át. Nekünk sem elég, hogyha Jézus csak egy emlék vagy példakép. Talán 3 éve volt a tévében egy olyan műsor, ahol ilyen híres sztárok léptek fel, valamilyen Passió vagy Keresztút volt a neve, és ilyen énekeltek benne ezek a sztárok. Na ott hallottam egy nagyon nagy herézist, ami zavart engem. Ez pont ilyen, hogy Jézus ez példa. Hogy nem személyes megváltó az életemben, hanem példája valaminek. Na ott volt az, hogy Jézus az annak az eszménynek a példája, hogy valamit képviselni kell, és akkor azért akár az életünket is adjuk oda. Ugye ebből kimarad az, hogy ő Isten, hogy ő Isten fia, kimarad az, hogy elkárhoznánk, ha ő ezt nem tette volna. Ezek a személyes dolgok kimaradnak, egyedül csak így lebutítottan ennyi maradt, hogy ő a képviselni kell valamit, amiben hiszünk, és akkor azért adjuk az életünket. Nem. Nekünk sem elég, hogyha ilyen példakép Jézus. Jézus ma is él, nem egy emlék, ma is uralkodik, ma is megszólít, és ma is döntésre hív bennünket. A feltámadott Úr ma is szeretne bennünket megvigasztalni, és új irányt adni nekünk is. Ugye a tanítványoknak is új irányt adott, menjetek vissza, beszéljétek el, és mentek is. A reménytelenségből, ugye ott volt velük a felkelő nap, fénye, a reménység, elindultak, már este volt, besötétedett, ugye ez az emberi szemlélet, de ott volt velük a fény, és elindultak ezért. És ezzel még nem ért véget a történet, nem ért véget a tanítványok útja sem, mentek, sőt futottak vissza ezen a 11 kilométeres úton, vissza Jeruzsálembe. Megtapasztalták a feltámadott Urat, a vele való találkozást, és a Szentlélek erejét, és az elkezdett bennük még jobban, még erősebben munkálkodni. Jézus már eltűnt, már nem volt ott velük, viszont a lelke ott élt bennük. Ugyanazok a tanítványok voltak, akikkel a történet kezdődött, akik csüggettek, aggódtak, féltek, szomorúak voltak, keserű kedvel mentek, most pedig rohannak lángoló szívvel vissza a tanítványokhoz, hogy elmondják, hogy mi történt. Ugye ez is érdekes, hogy tanítványok szíve lángolt, ez a láng is általában a Szentléleknek a jelképe, ami itt fellobbant bennük, az ige hallgatása, Jézus szavainak a hallgatása, a elméjüknek, a szemüknek és a szívüknek a megnyílása ezt eredményezte bennük. És ez a belső tűz bennünk ma is a Szentlélek munkája, ő teszi élővé, életté azt, ami ugye még az első pontban volt a Jézussal való kapcsolatban, amikor csak beszédtéma. Ő ad erőt ahhoz, hogy bízzunk Jézusban, aki, mint utitárs mellénk csatlakozik. Tehát ez nem pusztán emberi lelkesedés volt, amit itt látunk a tanítványokon. Nem pusztán egy lelkesedés a keresztény életünk sem, hanem a lélek erejéből lehet ilyen buzgó, mint amit itt látunk, és így a beszéd témából utitársat, az utitársból pedig feltámadott urat, annak a bizonyságát adja elénk. Ez a lélek munkája, ami ma is dolgozik a szívünkben. Mi is megyünk, testvéreim, az életünk útján, most is éppen ebben a pillanatban is. Hogyha átgondoljuk, mi hol vagyunk ezen a skálán, ez ami egyszer fent, egyszer lent van, attól függ, hogy mi történik velünk. Vajon csak beszéd téma-e éppen Jézus? Ne feledjük el, hogy már ez is ajándék, hiszen azt mutatja, hogy a Szentlélek elkezdett munkálkodni bennünk, bögdös bennünket, hogy figyeljünk oda a lényegre, figyeljünk oda Jézusra. Vagy talán már útitársunk az életünk során is, elmondhatunk neki minden gondot, minden bajt, ami velünk történt, és halljuk az ő vigasztaló, bátorító és erőt adó szavát? Felismertük-e már Urunknak, megváltónknak, és éle bennünk a Szentlélek által, még akkor is, amikor nagyon keserves a hétköznapi életünk? Imádkozzunk azért Istenhez, hogy növelje a mi hitünket is, és nem csak most a húsvétnak a hétfőjén, hanem az életünk minden napján is. Amen. Az igére válaszképpen énekeljük, testvéreim, az 519-es számú ének első három versét, és az úrvacsora előtt arra készülve. Jézus, ki a sírba valál, általad meghalt a halál. Így kezdődik.
Oh.
álmat szívem félelmére, nézni sírom fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, változzatok félelmeim. Reménységi örömökké, mert nem alszom el örökké.
Hallgassuk meg, hogy hogy adta nekünk az Úr vacsorát, az utolsó vacsora alkalmával az Úr Jézus, Pál apostol Korintusi első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, mondja az apostol, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszák, eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Csendesedjünk el imádságban. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy élő Isten vagy Jézus Krisztusban, és ott vagy velünk minden nap és minden nehézségben a Szent Lelked által. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem vesszük észre, hogy sokszor nem vesszük figyelembe, hogy sokszor ezért tudunk reménytelenek lenni, ezért tudunk kétségbe esni, ezért tudunk hadakozni dolgok ellen magunk erejéből. Köszönjük, hogy te mégsem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy lehetsz a beszéd témánk, a gondolatunk, és köszönjük, hogy sokszor kitárhatjuk eléd mindazt, ami nehéz, ami fáj, és köszönjük, hogy akkor te hozzánk lépsz és megvigasztalsz. És köszönjük azt is, amikor megláthatjuk hatalmadat, dicsőségedet, amikor tudunk örülni annak, hogy a te gyermekeid vagyunk. Kérünk most is, újíts meg Szent Lelked által, bocsásd meg bűneinket, és légy velünk a hétköznapokban, hogy rád mutasson az életünk minden percében. Amen. Hitünkről már vallást tettünk, most pedig válaszoljunk a lelkiismeret vizsgáló kérdésekre. Először, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. És ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mint az Úr megváltottjai, ezért hálából őneki szentelitek életeteket. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak, ezt mondja az Úr. Most pedig fejezzük ki kiengesztelt voltunkat a körülöttünk levőkkel, készfogással. Kedves testvéreim, akik felkészültünk rá lélekben, azok élvezzük az Úr Jézus Krisztus jelenlétét, közösségét a kenyérben és borban, a szokott rendben. Először a bal kezem felőli oszlop jön az úrvacsorához, mindig a fal felé hagyjuk el a padunkat, és középre jövünk a bort venni, és innen középről megyünk vissza a padunkba, hogy ne ütközzünk egymással. Az úrvacsora osztás alatt énekelünk először a 758. éneket, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, az úrvacsorát. Így élhettek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életre a Biblia szavaival. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Kérjük imádságban, helyünkről fölkelve, az Úr segítségét életünkre. Köszönjük neked, hogy velünk voltál, hogy lehajoltál hozzánk, hogy arra méltattál, hogy vendégeid legyünk, hogy a te reménységeddel, örömöddel, békességeddel töltötted el a szívünket. Kérünk téged, hogy segíts, hogy mindez éljen és megmaradjon bennünk. Segíts keresni a te közelségedet, a veled való kapcsolatot újra meg újra a hétköznapokban is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 251. énekünket. Úr lesz a Jézus mindenütt, így kezdődik.